a mi segítségünk és nyári istentiszteletünk megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint ez alkalommal a Krónikák második könyve, 29., 30., 31. fejezeteiből, válogatott versekből olvasom Isten üzenetét. A Szentigét leülve hallgassa a gyülekezet. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett az ő őse Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyittatta az úrháza ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik, hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének, az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undokbálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink. Azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen, Izrael istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúnytárgyává, amint magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael istenével, az Úrral, és akkor elfordult tőlünk lángoló haragja. Fiaim, ne tétlenkedjetek, hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Akkor fogták magukat a léviták, és összegyűjtötték testvéreiket, megszentelték magukat, és bementek az Úr házába a király parancsára, az Úr szava szerint, hogy megtisztítsák. Bementek a papok az Úr háza legbelső részébe, hogy megtisztítsák. Kihortak az úrházának az udvarában minden tisztátalan dolgot, amit az Úr templomában találtak. A léviták pedig átvették, és kihorták a szabadba a Kidron völgybe. Az első hónap első napján kezdték el a megszentelést, és a hónap 8. napján jutottak el az Úr csarnokáig. 8 napon át végezték az úrházának a megszentelését, és az első hónap 16. napján fejezték be. És megparancsolta Ezékiás, hogy mutassák be az égő áldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égő áldozat bemutatását, elkezdték az Úrnak szóló éneklést és trombitálást Dávidnak, Izrael királyának a hangszereivel. Ekkor leborult az egész gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak, mindez addig tartott, amíg vége nem lett az égő áldozatnak. Amikor vége lett az áldozat bemutatásának, a király és mindazok, akik vele voltak, térdre estek és leborultak. Ezékiás és az egész nép örvendezett azért, hogy az Isten helyreállította azt népe számára, hiszen hamar megtörtént ez a dolog. Azután üzenetet küldött Ezékiás egész Izraelbe és Júdába, sőt Efraimba és Manasséba is írt leveleket, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe az Úr házába, és tartsanak páskát Izrael Istenének, az Úrnak a tiszteletére. A futárok városról városra jártak Efraim és Manassé földjén egészen Zebulonig, de kinevették és kigúnyolták őket. Csak néhány ember volt Asérban, Manasséban és Zebulonban, aki megalázta magát, és elment Jeruzsálembe. Júdában azonban ott volt az Isten keze, amely egy akaratra juttatta őket, és teljesítették a király és a vezető emberek parancsát az Úr szava szerint. Ezután levágták a páskabárányt a második hónap 14. napján. A papok és a léviták megalázkodva megszentelték magukat, és égő áldozatokat vittek az Úr házába. Odaálltak a helyükre, ahogy a Mózesnek, Isten emberének a törvénye előírta. Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az Úr tiszteletére. Ünnepi lakomát tartottak 7 napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve őseik Istenét, az Urat. Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy tovább folytatják, még 7 napig, és így még 7 napig folytatták az öröm ünnepet. Ezután fölálltak a papok és a léviták, és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, mert imádságuk eljutott a mennybe, az Úr szent lakóhelyére. Amikor mindezek befejeződtek, egész Izrael, amely ott tartózkodott, kivonult Júda városaiba, és összetörték a szent oszlopokat, kivagdalták a szent fákat, és lerombolták az áldozóhalmokat és oltárokat egész Júdában, Benyáminban, Efraimban és Manasséban. Ezékiás minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Isten áldja meg a régi-régi eseményekről szóló igét, tudósítást a szívünkben, és ő tegye élővé, üzenetté számunkra is az igéjét. Csendesedjünk el a helyünkön, s imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, világtörténelem Ura, köszönjük, hogy Te vagy a mi kicsiny életünknek is teremtője, fenntartója, igazgató Ura. Dicsőítünk, hogy úgy hajthatjuk meg a fejünket, szívünket ma is, itt ebben a templomban, hogy nem csak kultikus cselekményt kívánunk tenni, hanem egészen hozzád imádkozni, énekelni, egészen tőled igét, áldást várni. Köszönjük, ahogy a múlt hét útján megtartottál bennünket, pedig veszedelmek között is jártunk. Baleset vagy más veszély leselkedett ránk, és őriztél bennünket. Elsegítettél, hogy együtt figyeljük tovább az üdv történet útját, olyan réginek tűnik, olyan más ez a mi mai modern világunk, és mégis átéljük azt, Urunk, hogy Te, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz vagy, egyedül tudod ma is jó irányba vinni a szívünket, életünket. Kérünk, hogy ezen a régi történeten át emelj föl bennünket magadhoz. Segíts, hogy tüzet kapjon a szívünk, és igazán ezen az úrvacsorai Isten tiszteleten mi is
megújíthassuk a szövetségünket veled. Amen. Isten igéjét szent lelke erejéért imádkozva hirdetem a gyülekezetnek, úgy, amint megtalálható a már olvasott bibliai versekben. Kiemelten is a Krónikák második könyve 31. részének 21. versében a következőképpen. Ezékiás minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában, a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Kedves testvéreim, visszatérünk az üsttörténeti sorozatunkhoz. Sok héttel ezelőtt az északi ország részben jártunk, Izrael, Samária vidékén, ott az Isten népe területén, és akkor Illés és Elizeus proféták szolgálatát követtük. Istentelen királyok idején végezték a szolgálatukat. Egyébként is az északi ország része, hogy elszakadt a délitől, 19 istentelen királyt ért meg egymás után. Ezt még kimondani is sok. Micsoda elzüllés, micsoda pusztulás. Milyen állapot következett arra az országra. A déli ország részben is bizony volt számos hitetlen, istentelen király, de itt azért úgy nagyjából váltakoztak. Sajnos, hogy nem egymást követték az istenfélő királyok, és most Júdába érkezünk a déli ország részbe, mégpedig Ezékiás király idejébe. Krisztus előtt 725-ben kezdett uralkodni, és 697-ig volt király, 29 éven keresztül. Most már közeledünk Jézus születéséhez, ugye, az időszámítás fordulójához, de még azért messze vagyunk oda. Nagyon szép bizonyságot tesz az ige Ezékiásról, amint olvastam, minden munkáját, amit az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, teljes szívből, tiszta szívből végezte. Ezért sikerült neki. Nézzük meg, milyen körülmények között kezdte meg az uralkodást, aztán nézzük, hogy mi volt a legfontosabb, a legelső teendője, amikor uralomra jutott. És aztán mi lett a következménye annak, hogy teljes szívvel megújította az Úrral való szövetséget. Olyan országot örökölt, amely gazdaságilag, politikailag, erkölcsileg, vallásilag mély repülésben volt. Az apja, Akház, istentelen király volt, aki nem csak, hogy nem kereste az Urat, hanem a bálvány imádásnak olyan mélységeig jutott, hogy amikor a helyzet azt adta, hogy a szír-efraimi háború kitört és jöttek az ellenségek, akkor kedves fiát feláldozta a Molok Isten oltárán. Ez már olyan szélsősége volt valakinek, aki az Isten népe körébe tartozott, hiszen Isten tiltotta őket, nehogy valaki átvigye a gyermekét a tűzön. Nem véletlen, hogy a kánaánita népeket nekik ott akkor ki kellett írtaniuk. Hát idáig züllött az élet, elposványosodott volna az Isten népe útja is. És akkor itt vagyunk, Dávid Salamon után, mintegy 200 évvel, és Júdának, a jeruzsálemi templom területének a királya, a Moloknak áldozik. Az volt ott a háttér, hogy valamit lássunk ebből is, hogy ugye az asszír világbirodalom egyre közeledett, kis népeket maga alá hajtotta, adófizetővé tette, és összefogtak többen, hogy nem fizetnek adót, ellene állnak. De Akház nem szállt be közéjük, és ezért megtámadták őket, ez volt ez a bizonyos háború. Sok pusztulást jelentett ez is, majdnem 30 ezer embert vittek el fogságba, akiket aztán az asszírok még tovább vittek azoktól, akiket ők igáztak le. És ebben a helyzetben segítséget kért az asszír uralkodótól Akház. És azt mondta, hogy mit nekem, hogy Izrael, meg a szírek, meg a többiek összefognak, én majd biztonságban leszek, hogyha vazallusaként szolgálom az asszír királyt. És hát az asszír király meg is segítette őt úgy, hogy aztán fizethették a hadisarcot meg a váltságdíjat. Nem csak a királyi kincstár ürült ki teljesen, hanem még a jeruzsálemi templom ajtajainak az aranyborításait is le kellett szedniük. Minden oda lett, de ez annyira nem izgatta Akház királyt, mert ő odáig jutott a templommal, hogy amikor Damaszkuszt mégiscsak leigázta, a szíreket legyőzte az asszír király, akkor ő elutazott, hogy a hódolatát kifejezze, és látta ott az asszíroknak az áldozó oltárát. És azt látta, hogy mennyivel szebb, mint az övék, meg mennyivel modernebb. Úgyhogy még onnan Damaszkuszból futárral hazaküldte a mintát, szépen a tervrajzot és a többit, és megcsináltatta odahaza. És most gondoljuk meg, hogy az Úr oltára mellé oda rakja, sőt, azt az oltárt később félre is tolják, és az asszírok fő oltárán, amikor hazaérkezik, ilyen avatási nagy áldozatot mutat be. Odáig züllött a nép, hogy a papok meg a léviták ott hagyták a templomot, nem is kaptak fizetést, nem törődtek velük, nem volt szükség rájuk, úgyhogy mentek a megélhetésüket keresni, és a végén a templom ajtót bedeszkázták. Már nem is a királyi palota és a templom közötti főbejárat volt a lényeg, mert onnan leszedtek minden díszt az út soráról is, minden innen, amit mind-mind az asszíroknak adtak. Valami oldalbejárat ott volt még, de tele bálványokkal a templom is. Akház király ilyen módon élt ott a bálványozások közepette, és a nép az áldozó halmokon mutatott be a Baálnak, meg az Astartének, a termékenység istennőjének áldozatokat. El tudjuk képzelni, hogy mivé lett az élő Isten népe. Filiszteusok délen fosztogattak is, városokat foglaltak el, és ebben a káoszban, ebben a mélységben lép trónra Akház fia, Ezékiás. Az Isten különleges kegyelme volt ezzel a fiatal emberrel, hogy ebben a helyzetben tudja, hogy mi a legfontosabb teendője. Ugye azt mondanánk, hogy el van foglalva a királyság tűzoltó munkáival, és akkor azt olvassuk, hogy az első év első hónapjának első napján elindul, hogy megújítsa a szövetséget az Úrral. Most gondoljunk el valakit, aki anyagilag is lerobbant állapotban van, egészségileg is, családilag is, kapcsolatrendszerében is. Annyi baja, gondja, mindene van közülünk. Hát az az első, hogy haladéktalanul, első év, első hónap, első napján megújítani a szövetséget az Úrral. És azt olvassuk, hogy Ezékiás ezt cselekedte. Nem a filiszteusok ellen ment, hogy legalább rendet tegyen a déli ország részben, nem az adófizetési gondjait próbálta valahogy egyenesbe hozni, nem szövetségeseket keresett és intézte, próbálta volna kiépíteni a királyságát. A legfontosabb volt a számára, hogy megújítsa a szövetséget az Úrral. Papokat, lévitákat előkeríti, ahogy ezek kinéztek. Még azt is olvassuk, csak nem olvastam el a mondatot, hogy a papok ne kapjanak ebben egy kis figyelmeztetést vagy bántást. Az van, hogy a léviták voltak a buzgók. A papok úgy tették, vették a dolgokat. Azok nagyon lassan melegedtek bele újra a feladatukba, de a léviták olyan hűséggel álltak oda, hogy ezt megjegyzi külön a Biblia. És kihordat mindent, ami tisztátalan a templomból. 16 napon át hordták ezeket. Nem egy ember, nem kettő. El tudjuk képzelni, hogy hogy nézett ki az a templom, amelyet egy nagy csapat a szentélytől kezdve a pitvarig 16 napig tisztogat és hordják a szennyet, a szemetet, a bálványokat, és akkor bemutat bűnért való áldozatot. Végre úgy áll a templom, hogy már ezzel indul, hogy azt, ami a népnek, azt, ami neki, azt, ami a papoknak a bűne is, a mögötte lévő időszakot úgy oda teszi az Úr elé, hogy ezzel a bűnért való áldozattal alázza meg magát, és kér bocsánatot. Pedig neki még csak Mózes 5 könyve állt a rendelkezésére. Nem volt még teljes ószövetségük se, nemhogy új szövetségük, és nemhogy Jézust ismerték volna, és úgy úrvacsorázhattak volna, úgy újíthatták volna meg a szövetséget, de az ige alapján dolgozott, mert az élőisten ugyanaz volt akkor is, amikor még csak Mózes 5 könyve volt, az ő igéjét szent lelke által élővé tette a számára. És jön a következő lépés, hogy páskát ünnepelnek. Hát elmaradt ez is. Hát az élő Istenről elfelejtkeznek, akkor miért ez a szertartás? Hát ha úgyse törődünk az Istennel, miért kereszteltessük meg a gyerekünk? Ha úgyse törődünk vele, akkor miért jöjjünk az Úr asztalához? Mondhatná valaki, hát így voltak ők is, pedig az Egyiptomból való nagy szabadulásnak a nagy pecsétje volt a páska ünnep. Ez a mérhetetlen nagy kegyelem, amit Isten velük gyakorolt, annak a megpecsételése volt, ezt tudjuk. Hát most egy újabb nagy szabadítást élnek át, hogy Isten ilyen kegyelmes volt hozzájuk, hogy alkalmas időt adott, és hogy kihasználták az alkalmas időt, és újra ott vannak a páska hála vacsorájánál. Mind a 12 törzset meghívják, hogy Ezékiás nem mondta azt, na az északi ország rész maradjon, hiszen eredetileg 12 törzsből állt a nép. Elküldi a követeit, és olyan csúfos dolog ez, amit olvastam. Bizonyára figyeltük, hallottuk. Ki nevetik az északi ország részben őket, hogy mit akartok ti? Meg mit képzeltek, hogy mi majd elmegyünk a templomba? Túl vagyunk mi már ezen. És csak néhány ember volt az északi ország részben, akik megalázták magukat, és jöttek a Páska ünnepére. De a déli ország rész, azt olvastuk, hogy Isten kedvessé tette a nép előtt. A déli ország részt magával ragadta Ezékiás. Úgy mentek oda, mint akiknek hallatlan nagy ajándék, hogy jöhetnek. Nem ők tesznek szívességet az Istennek, hogy ezt az időt oda szánják, és úgy jöttek, ott egy olyan Isten tiszteleti leírás van, amiben a hangszerek, az énekesek, mindenki valami kitörő hálával dicsőíti az Istent, és akkora volt az örömük, hogy megfejelték a 7 napot. Még 7 nap. Nem azért, hogy még 7 napot tivornyázzanak ott a templom mellett, mert kaptak enni, meg ünnep volt kívül is. Hanem azért, hogy úgy, mint annak idei Salamon idejében, amikor felszentelték a templomot, akkor is 7 napra tervezték az ünnepet. De egyrészt volt annyi ennivaló, meg innivaló is, de a gyökere az volt a dolognak, hogy olyan örömük volt, olyan hála volt a szívükbe, hogy azt mondták, ne hagyjuk abba. Ezt még 7 napig tegyük, és itt egy reformációt él át egy nép. Újra fölfakad az a légkör. Újra lehet érzékelni, hogy az élő Isten az Úr, ennek a népnek az Ura. Tudjuk, hogy hatalmas különbség van. A között, hogy ki az életünk ura, és kinek a légköre és levegője járja át a szívünket, fölfakadt az élő forrás. És a következő lépés az lett, hogy elmentek és kivágták a bálványfákat, és mindent elpusztítottak, ami a pogány szokásokhoz, bálványozáshoz tartozott. A nép abba hagyta a kétfelé sántikálást. És még azt is olvassuk, ezt ugyan a Krónikák könyve nem írja le, de a Királyok könyvében megvan párhuzamos helyen, hogy még a Nekustánt is elpusztították, azaz azt az érckígyót, amelyet Isten Mózessel fölállítatott ott a pusztában, amikor a kígyó marásból megmenekültek, akik föltekintettek a kígyóra. Mert, ezt írja az ige, bálványként imádták, ebből merítettek erőt. Erekje kultuszt végez az Isten népe. Összetöreti az Úr. Azt mondja, hogy nem kell. Az nem arra volt, hogy abból áradt ki erő, hanem az próba volt, hogy hittel elhiszitek-e, amit az Úr mond, és rátekintetek-e, de később ennek a bálványozásában voltak, hogy ez a szent erő ebből jön a mi segítségünk. Kedves testvéreim, Ezékiás király tudta, hogy a nép élete és az ő élete sem elsőrenden történelem, hanem üdv történet. Tudta, hogy sokkal fontosabb, hogy állok az Úrral, mint azzal, hogy állok a mindennapi kérdéseimben. Nem azért, mert erre az Úrnak nincs gondja, sőt, azért, mert ennek a fordulata hozza meg, hogy a mindennapi dolgaimban is a helyére kerüljek. Majd folytatjuk tovább, ha Isten segít Ezékiás életét, és akkor látjuk, hogy ez, hogy bízott az Úrban, ez mit hozott a nép számára a rettenetes asszír veszedelem idején. De most arra figyeljünk, hogy a mi életünk is templom, a Szentlélek temploma. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek, írja Pál apostol a korintusiaknak, dicsőítsétek azért az Istent testetekkel, lelketekkel, amelyek az övéi. És most úgy folytassuk az ige hirdetést, hogy magunkra figyelünk az ige nyomán arra, hogy zajlik a mi életünk, és egyszer csak Isten olyan kegyelmet tesz velünk, hogy bekopog a történetünkbe. Talán a családod története futott napról napra, évről évre, a te egyéni történetet futott, és egyszer csak történik valami különleges kegyelmi mozzanat, itt az, hogy Ezékiás királyt odaállítja az Úr ennek a népnek az élére, de megszólít az élő Isten. És rádöbbensz, hogy belép az életkörödbe, és elkezdődik a személyes üdvtörténeted. Legalábbis amiről már te is tudsz. Mert hogy az 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézus a kereszten meghalt, elkezdődött. Sőt, elkezdődött a világ alapítása előtt, ha nagyon messzire megyünk, de ebbe belevakul a szívünk, mi onnan tudjuk kezdeni, amikor belép az életkörünkbe Istennek ez a személyes kegyelme. Végig gondolod, milyen körülmények között ért, vagy ér el ez téged. Akár csak most is, mi minden zajlik az életedben. Akár a munkahelyi kérdések, családi kérdések, anyagi kérdések, egészségi kérdések, lelki kérdések. Ebben a háttérben egyszer csak megszólal az ige. És az a kérdés, hogy hogyan reagálsz az Isten megszólító szeretetére. Haladéktalanul, azonnal, úgy, ahogy itt Ezékiás, hogy az első év, első hónap, első napján induljunk. Amit megértettem az igéből, teljes szívvel szánjam oda magam, és ne latolgassak, ne taktikázzak, ne halogassak. Van olyan testvér, aki 10 éve próbálok gondjában, bajában az Úrhoz segíteni, és 10 év után most megint mélyen maga alatt van, összeborult az élete útja fölötte. Mondom neki, most se azzal törődjön, hogy ebből hogy evesz ki, hanem keresse az Urat. Még tudunk neki egy lehetőséget, hogy valahol úgy lelkileg újra, vagy fölépüljön egyáltalán. Olyan gyönge vagyok, én ezzel nem tudok foglalkozni. Előbb meg kell oldani a dolgaimat. Hány ember oldogatja a dolgait? Évek óta, évtizedek óta, és igazán megoldja. Egyre jobban bele kerül abba a mélységbe, ahogy az ingoványban minél jobban erőlködünk, annál inkább süllyedünk. Mert Jézus világosan megmondta, hogy fújnak a szelek, jön az árvíz, zuhog az eső. Nem csak ott, ahol hallva az ő szavát cselekszik, hallva az ő szavát nem cselekszik. Mindnyájunk életének megvannak azok a súlyai, az a kerete, amelyben vagyunk. Az igazi kérdés az, hogy megértjük-e, nem tudunk urrá lenni a körülményeket. Nem futni kell Ezékiásnak fűhöz, fához, hanem rendezni kell a kapcsolatát az élő Istennel. A szövetséget kell megújítania. Nem mondjuk, hogy most nem alkalmas. Most nincs erőm hozzá, már régen kellett volna. Ha ezt a kegyelmet Isten valakinek megadja, ne halogassa, ne várjon alkalmasabb időre. Kezdjen hozzá a nagy takarításhoz. Úgy, ahogy Ezékiás király hozzá kezdett. Amit megért, hogy nem az Úrtól van az életében, hagyja abba. Valaki azt mondta, igaz, ott hagytam a feleségemet. És igaz, hogy már 4 éve valaki mással élek. És én megértettem az evangelizációs héten, hogy vissza kellene menni a feleségemhez. De hát milyen becstelen dolog ott hagyni azt a nőt, aki 4 évig kitartott mellettem. Hát ki a felesége? Ez a nő, vagy akit ott hagyott? Ahogy az a fiú, amikor a nyári konferencián megtért, és tudjuk, ismerjük a példát, hazament, és megértette, hogy az a 12 gitárkotta, amit ő 4 budapesti üzletből lopott, az nem maradhatott nála. És vasárnap hazament, hétfőn elindult, és 4 budapesti üzletbe vitte vissza. És intézte. Jó lehet, a barátja megmondta, hogy nem vagy normális, de azért ment vele. Ezékiás nem kérdezte, hogy ki nevetnek, vagy mit szólnak hozzá. Ő megtette a lépést. És utána áldást jelentett azoknak is, akik talán fenntartással figyelték, vagy fogadták. Ha neked Isten indítást ad, és megértetted, hogy mit kell cselekedned, ne halogasd. Tisztítsd ki azt, ami tisztátalan az úton, az életedben. Ne mondd, hogy még mennyi mindent ki kellene tisztítani, azt, amire ő hangsúlyt tesz. Döntsd el, add erőt hozzá, és áldást fog hozni, reformáció megy végbe az életedben és körülötted. Nézzetek körül, testvéreim, egy-egy olyan családban, ahol egyikük igazán komolyan vette, amit Ezékiás komolyan vett. Ha nem is alakult át minden csodálatosat, de más a légkör. Én nem akartam erről külön szólni, csak 2 mondat. Amikor 1995-ben ide megválasztott a gyülekezet, azt se tudtam, identitászavarba voltam. Jöttem egy ébredési gyülekezetből, és olyan körülményeket találtam, hogy azt mondtam, ez nem lehet igaz. Hogy Budapest egyik legnagyobb gyülekezetében, cigaretta füstöl tele az irodák, leülök egy olyan székre, amelyiknek a hátsó része hiányzik, és el kell takarnom, ha bejön egy esküvős pár, mert azt hiszi, hogy ilyen archaikus intézmény ez az egyház, de ez volt a kisebb. Ami lelkileg annak az elesettsége, hogy szolgatársak sora, és egy se érti, miért küldött ide az Úr. Volt úgy, hogy fölültem a trolibuszra, és azt vettem észre, hogy nem arra megyek, amerre kell, hanem a másik irányba. Ott voltam az Úr előtt, Uram, hát még ez is, igen, mert annyira nem tudtam. Én voltam a vezető, de nagyon az Úr kegyelme az, testvéreim, ezek után, hogy mi ma egy missziói bázissá lehettünk. Nagyon becsüljük meg, és nagyon álljunk oda mindnyájan az Úr elé, mert úrvacsorai alkalmon vagyunk. És az úrvacsorai alkalom lehetőség arra, hogy szövetséget kössünk. Lehet, hogy többen vannak, akik már régebb óta latolgatják, hogy olyan jó lenne igazán megnyitni a szívem és az életem az Úr előtt. Itt a lehetőség. Vagy akik már megnyitották régen, de olyan elaludt a tűz. Elmosolyodtam, olvastam. Villamoson utazik valaki pipával a szájában. És akkor rászólnak, hogy itt ne dohányozzon. Azt mondja, a számba van, de nem ég. És akkor odaírja az az ige hirdető, hogy így vagyunk sokszor Jézussal is. Hogy én vele vagyok, itt van, csak nem ég a szívem. Csak ott vagyok, hogy sok minden rárakódik az életemre. Legyen imádságunk, amit majd az úrvacsorához készülve is énekelünk. Áldott Jézus, a földre jöttél, s vállaltál értünk szörnyű kint. Bárcsak tudnánk igét követve, mi is szenvedni, tűrni mind. Sok szolgád, férfi, nő, ma bízva átadjuk szívünket neked, hogy munkánk éljen és teremjen, gyújtsd fel bennünk szerelmedet. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Áldott Urunk, köszönjük neked Ezékiás királyt, köszönjük azokat a lelki és országos vezetőket, akik keresik a veled való szövetséget, és ennek nyomán áldást nyerhet a nép. Arra kérünk, hogy segíts, hadd legyünk mi is a magunk körében. Talán kicsiny királyság jutott egyikünknek, másikunknak, olyan életterület, ahol a te uralmadat mi képviselhetjük. Segíts nekünk igazán megalázni magunkat előtted, hiszen annyi minden rárakódik a szívünkre, az életünkre, cselekedeteinkre, életstílusunkra, döntéseinkre, amelyek tisztátalanok, sokszor nem a te szavad a döntő nekünk, hanem latolgatunk, és próbálunk taktikusan megoldásokat találni, sokszor észre se vesszük. Könyörülj rajtunk, áldott légy, hogy ezen a helyen is fölfakasztottad az ébredésnek a tüzét. Ember életek találtak meg téged, családok élete alakult át, gyülekezet épült tovább, imádkozunk hozzád, újíts meg bennünket. Te tudod, hogy most mi a terved egyikünkkel is, másikunkkal is, és együtt is. Így tesszük eléd a nagy gyülekezeti hetet is. Kérjük a te lelked kiáradását, hadd hozzon az olyan újulást a szívekben, amilyet csak te tudsz végbe vinni. Imádkozunk betegeinkért, idős testvérekért, kórházban lévőkért, imádkozunk még utolsó vizsgáik előtt állókért, imádkozunk, Urunk, a gyülekezeti családokért, és imádkozunk nemzetünkért. Látod, milyen mélységben vagyunk, anyagilag, lelkileg, erkölcsileg. Emelj föl bennünket, s hadd lehessünk mi is a magunk körében ennek az épülésnek eszközei. Maradj velünk a jövő hetünkben is, nyaraló, pihenő testvérekkel is, lelkész családdal is. Legyen a te irgalmad velünk. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen.